Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével, adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Cisjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés során a Szentatya megosztotta gondolatait a nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárult a vatikáni sajtószolgálat közleménye. Mérsékelt, a józan észre támaszkodó KDNP frakciót ígért a képviselőcsoport vezetője a közösségi oldalán tett bejegyzésében. Rétvári Bence a kereszténydemokrata frakciót úgy jellemezte, hogy radikálisan mérsékelt lesz, és szélsőségesen a józan észre fog támaszkodni. Azt ígérte, hogy az országgyűlés elé kerülő javaslatokat nem a beterjesztője, hanem a tartalma szerint ítélik majd meg. Az elmúlt 16 évben a parlamenti és azon kívüli ellenzéki pártok egyrészt mindent élből elutasítottak, amit a kormány javasolt, másrészt külföldön keltették rossz hírét az országnak. Az ellenzéki pártok versenye arról szólt, hogy ki utálja jobban a kormányt, ki dühösebb, ki mond durvábbakat, amiben végül a Tisza nyert, írta. Mi nem a feszültség fenntartásán fogunk dolgozni, hanem az ország építésén. Fogalmazott Rétvári Bence a KDNP frakció képviselőcsoportjának vezetője. A megújuló energiával kapcsolatos kutatási program zárult le hazai egyetemek és kutatóintézetek részvételével. A 6,3 milliárd forintos költségvetésű uniós támogatással lezajlott projekt eredményeit csütörtökön mutatták be Szegeden. Jánkai Csaba, a program társ szakmai vezetője kifejtette, egyre nagyobb az igény a biztonságos, megfizethető, teljes életciklusa alatt zöld energiára. Ez a három feltétel azonban nagyon ritkán teljesül egyszerre. A megújuló energia termelés napi szintű ingadozásának kiküszöbölésére egyre inkább használhatóak az akkumulátorok, az éven belüli tároláshoz azonban kémiai megoldásra van szükség, közölte a Szegedi Tudományegyetem kutatója. Gyökeres fordulatot sürgetett a munka világában budapesti sajtótájékoztatóján Lantos János, a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinettjének vezetője. A politikus pártja pénteki fővárosi majálisát is beharangozva, célként egy olyan organikus társadalom kialakítását említette, amelyben egyenlő súllyal esnek latba a munkavállalók és a munkáltatók érdekei, és ahol a két oldal egymás természetes szövetségese. Lantos János a dolgozói bérek emelésének fontosságát hangsúlyozva kiemelte. Elfogadhatatlan, hogy e téren Magyarország az Európai Unió sereghajtói közé tartozik. A diplomaszerzés esélyének javítását látja az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásában a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A Hőok a táviratérodához eljuttatott közleményében örömét fejezte ki, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút, a közoktatás, a szakképzés és a felnőtt oktatás egy tárca alá kerül, mert ez lehetőséget teremthet a hozzáférési egyenlőtlenségek hatékony mérséklésére. A Hőok álláspontja szerint a közoktatás és a felsőoktatás egy kézben összefogott irányítása lehetőséget ad arra, hogy a problémákra ne elszigetelten, hanem a teljes oktatási életút mentén szülessenek megoldások. A szervezet bízik abban, hogy a gyermek- és oktatásügyi miniszternek jelölt Lannert Judit, ahogyan azt terveiben már megfogalmazta, kiemelten kezeli majd az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás ügyét. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás fokozatosan mérséklődik, gyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, míg a vízpartok mentén a belvárosi részeken kissé magasabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 15 és 19 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa. Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. A Szentatya telefonon beszélt az Európai Tanács elnökével. Egy pápa mobil az Egyesült Államokban. Szolidaritási út a háború sújtott a gyermekekért. Én te vagyok? Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét 5. vasárnapjára. Leó pápa. Segíteni kell a keresztények megmaradását a Közel-Keleten. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa a Kölni Főegyházmegye Világegyház és Párbeszéd hivatalának küldöttségét, az intézmény fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Folytassák nemes küldetésüket a hátrányos helyzetű egyházmegyék megsegítésére szerte a világon, különös tekintettel Közel-Keleti testvéreinkre, buzdította Szent Atya.
Your visit takes place during the Easter season, when the whole church rejoices in the Lord's resurrection and renews her hope in the new life that flows from the Paschal mystery.
Látogatásuk húsvéti időben zajlik, amikor az egyház örvend az Úr feltámadása miatt, és megújítja az új életbe vetett reményét, ami a húsvéti misztériumból fakad. Leó pápa ezekkel a szavakkal köszöntötte a kölni delegációt, majd az egyház egyetemességéről és a párbeszéd fontosságáról osztotta meg velük gondolatait. Krisztus feltámadásának fényében az egyház felismeri küldetését, mely minden néphez szól, nem erőszakkal, hanem azzal, hogy tanúságot tesz az igazságról a szeretetben. A párbeszéd erősíti a szeretet közösséget, megnyit a megértésre, és a béke ügyét szolgálja. Ezáltal Krisztus magához vonz minden dolgot, az egyház pedig az egység és a remény jelévé válik a világ számára.
These same elements are deeply rooted in the history of your archdiocese.
Éppen ezek a tényezők gyökereznek mélyen a Kölni Főegyházmegye történetében, mely profétai módon megnyílt az egyetemes egyház előtt, készen a találkozásra, a népek és kultúrák közötti párbeszédre. Josef Frings bíboros és helynöke vezetésével a kölni érsekség 1954-ben partner kapcsolatot létesített a tókiói főegyházmegyével. Németországban ez volt az első ilyen kezdeményezés. Úttörőként indítottak el olyan fontos segélyprogramokat, mint a Misereor és az Adveniat, lefektetve ezzel az 1976-ban létrejövő Világegyház és Párbeszéd Hivatal alapjait. Ma is szervezetük identitásának középpontját alkotja ez a valóban egyetemes egyházi látásmód, mely szolidáris Európa határain is túl és a párbeszéd kultúráját folytatja.
Moved by this same spirit, the Archdiocese of Cologne became a founding member of the Meeting of Aid Agencies for the Eastern Churches, RUACO.
Ettől a szellemiségtől vezérelve lett a kölni főegyházmegye, a keleti egyházakat segítő mű, a RUACO alapító tagja. Az évek során segítőkezet nyújtott az éhínség, áradások, háború és más válságok sújtott a régióknak. Az érsekség több mint 100 ország helyi egyházát támogatja, különös tekintettel a Közel-Keletre és a keleti egyházakra. Emellett ösztöndíjat biztosít a papképzéshez, valamint segíti az idős papok ellátását. Leó pápa személyesen is megtapasztalta a kölni főegyházmegye nagylelkűségét perui püspökként, amikor több más kezdeményezés mellett oxigénkészüléket adományoztak Csiklájónak, ami sok ember életét megmentette. Az emberek ma is hálásak érte.
In view of this rich legacy, I express sincere gratitude for the many initiatives in which you continue to be engaged.
Őszinte háláját fejezte ki a Szent Atya ezért a gazdag örökségért és a sok kezdeményezésért, amelyet ma is folytatnak. Nagy lelkű szolgálatukon keresztül láthatóvá és konkréttá válik az egyház egyetemes dimenziója, a szolidaritás, az egység és a béke evangéliumának tanúsága által egy olyan világban, melyet gyakran megosztottság és szenvedés jellemez. Soha nem volt még ekkora szükség erre a tanúságtételre, mint most, jelentette ki a pápa. Sok keresztény testvérünk kényszerül elhagyni hazáját a háború, az erőszak és a szegénység miatt, és sokuk megélhetése közvetlenül függ a kölni főegyházmegye Világegyház és Párbeszéd Hivatalának segítségétől. Folytassák ezt a szeretetszolgálati küldetést, hogy testvéreink érezzék az egyetemes egyház közelségét. Különösen is támogassák a keresztények közel-keleti jelenlétét, hogy a keleti egyházak tiszteletre méltó hagyománya megmaradjon és szélesebb körben ismerté váljon, kérte még Leó pápa.
Leó pápa telefonon beszélt az Európai Tanács elnökével. 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott az Európai Tanács elnökével, melynek középpontjában a közel-keleti helyzet állt, különös tekintettel Cisziordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére, valamint a közelmúltban tett afrikai apostoli útjára is kitért. Szerdán délután 14. Leó pápa telefonon beszélt António Costával, az Európai Tanács elnökével, jelentette a Szentszék sajtóirodája. Az újságíróknak kiadott közleményben közölték, hogy a szívélyes beszélgetés során a pápa és az Európai Tanács elnöke megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államban lévő Cisziordániára és a dél-libanoni keresztények helyzetére. A Szentszék sajtóirodája hozzátette azt is, hogy a Szent Atya megosztotta gondolatait az április 13-a és 23-a közötti afrikai apostoli útjáról is, amelynek során Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineába látogatott. A közlemény megjegyezte, hogy Leó pápa hangsúlyozta a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdításának és a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségei támogatásának fontosságát. Egy pápa mobil az Egyesült Államokban, szolidaritási út a háború sújtotta gyermekekért. A Szeretett Szolgálat Dikasztériuma támogatja a Cross Catholic Outreach jótékonysági szervezet kezdeményezését, amelynek célja a fegyveres konfliktusok által sújtott gyermekek megsegítése. A pápa járműve az Egyesült Államokban tesz körutat, hogy felhívja a figyelmet a háború áldozatai által tapasztalt valóságra, miközben imára és elmélkedésre is lehetőséget kínál. A szeretet a keresztény élet gerince, nem maradhat elméleti, hanem cselekvésben kell megnyilvánulnia, amely szolgálattá válik. Luis Marín de San Martín érsek, a pápai fő alamizsnás szavai rávilágítanak a szeretett szolgálat dikasztériuma új kezdeményezésének jelentőségére, amely a pápa nevében végzi küldetését. Április 28-án a dikasztérium prefektusa személyesen adta át egy pápa mobil kulcsait Michele Sagarinónak, az Egyesült Államokban működő Cross Catholic Outreach jótékonysági szervezet elnökének. Szerda reggel az általános kihallgatás végén Sagarino üdvözölhette 14. Leópápát, akinek bemutatta a szervezet munkáját, amely a múltban a Csiklájó egyházmegyét is segítette, ahol Leópápa korábban szolgálatát végezte Peruban. Ez a pillanat jelentette, az amerikai katolikus hősök a remény körútja hivatalos kezdetét, amely egy közel 3700 mérföldes, New Yorktól Kaliforniáig tartó, az Egyesült Államokon átívelő utazás. Célja a háború következményei által sújtott gyermekek és kiszolgáltatott emberek támogatása, valamint ima alkalmak lehetőségének megteremtése. A jótékonysági szervezet emellett egy nagyszabású adománygyűjtő árverést is szervez, népszerűsít és bonyolít le az Egyesült Államokban, amelynek bevételét a dikasztérium jótékonysági tevékenységére fordítják. Luis Marín de San Martín érsek szerint a pápa mobil átadása társadalmi értéket képvisel, a leginkább rászorulókkal való szolidaritás tekintetében, valamint a Szentatyával való kapcsolatok megerősítését és az evangelizáció előmozdítását is szolgálja. Hálás vagyok a Cross Catholic Outreach-nek, amely régóta együttműködik a szeretett szolgálat dikasztériumával, és nagylelkűen támogatja, azt nyilatkozta a pápai főalamizsnás. A közel 25 évvel ezelőtt alapított szervezet tevékenysége a világ különböző részeire terjed ki. Egyedül 2024-ben 32 országban, köztük Malawiban, Zambiában és Haiti működött, ahol 279 projektet támogatott és beruházott egészségügyi, mezőgazdasági, élelmezési, tiszta vízhez való hozzáférési, oktatási és mindenek előtt lelki segítségnyújtási programokba. Ennek a különleges körútnak a szervezői hangsúlyozzák, hogy a pápa mobil így reménymobillá válik az Egyesült Államok útjain, a remény járművévé, miközben eljut a szenvedőkhöz. A 2026 júniusára és júliusára tervezett kezdeményezés egybeesik az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata 1776-ban történt aláírásának 250. évfordulójával. 13 várost érint, köztük New Yorkot és Washingtont, és olyan helyeken is megáll, mint Notre Dame és St. Louis, egészen délnyugatig és Kaliforniáig eljutva. A kezdeményezést eredetileg Ferenc pápa kívánta, és engedélyezte azzal a céllal, hogy a bevételt a szegényekhez, és különösen világszerte háborúk áldozatául esett gyermekekhez juttassák el. A keresztény életszentség, írta a 14. Leópápa, a Dilexite kezdetű, a szegények iránti szeretetről szóló apostoli buzdításában, gyakran az emberiség legelfeledettebb és legsebzettebb helyein virágzik. A legszegényebbek különleges helyet foglalnak el Isten szívében, ők az evangélium szeretetjei, Isten országának örökösei. Bennük szenved és támad fel Krisztus. Bennük fedezi fel újra az egyháza hivatását, hogy a leghitelesebb önmagát mutassa meg. Ez az a küldetés, amelyet a szeretett szolgálatért felelős dikasztérium nagy odaadással folytat.
Én te vagyok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Húsvét 5. vasárnapjára.
Krisztus nélkül az élet békétlen, nyugtalan, céltalan. Amíg saját utamat járom és saját elképzeléseimet követem, ahogy a tanítványok és az Emmauszi tanítványok esetében is történik a húsvéti események folyamán, addig még nem látok tisztán. Nézek, de nem látok. Addig úgy is fogalmazom meg állapotomat, mint a két tanítvány húsvét 5. vasárnapjának evangéliumában. Tamás, aki kéri az Urat, hogy mutassa az utat, és Fülöp, hogy mutassa meg az atyát. Jézus mindkét kérésre egyetlen választ ad. Ő az út, s aki ő rajta jár, látja az atyát. Jézus nem úgy útmutató, mint Mózes és a próféták, s mint sok más nagy vallás alapító, hanem saját magát nevezi útnak. Aki bátorkodik nyomaiba lépni, ahogy a jó pásztor vasárnapján is megfogalmazásra került, az az atyával való egységet építi. Pontosabban fogalmazva, nem az ember építi az Istennel való egységet, hanem az atya építi be a nyitott embert saját magába. Így van ez a szent áldozásnál is. Nem én fogadom be az Urat, ez csak a látszat. Az Úr épít be engem saját magába. Jézus az atyával való teljes egysége miatt nevezheti magát útnak, és ezért igazságnak is. Nem csak azért, mert igazságokat mond ki és azokat tanítja, hanem mert ő teljesen benne él az igazságban. Az igazság ugyanis nem állítások és elméletek sorozata, hanem magatartás. Igazodás az isteni élethez. Aki Jézust látja, látja az atyát is. Mert Jézus az egyetlen, aki nem magát mutogatja és hirdeti, hanem mindenben az atya dicsőségének megnyilvánulását akarja. Sosem gondol magára, csak az atyára. Jézus minden szava is tette, kínatkoztatás arról, hogy milyen az Atya Isten. Ez az atyával való egylényegűségének lényege. Teljesen átviláglik rajta az atya dicsősége. Semmit nem tesz az atya engedélye nélkül, mindent megbeszél vele. Csak addig megy el, amíg az atya engedi, és ez mégis sok lesz az embereknek. Ezt nem bírja meg a kis ember, aki elfordítja arcát a fénytől, és középszerű kíván maradni. Jézus nem kicsinyes vagy középszerű ember, hanem nagyszerű ember, az embernek fia, ahogy nevezi magát. Az ember projektet valósítja meg maradéktalanul, de nem önerőből, hanem az Atya szent lelkével, és így akar minden embert az egység fele vezetni. Ehhez nem fér kétség. Erről szól az evangélium, és erre kap meghívást minden ember. Nem a középszerűségre, hanem arra, hogy mindent megtegyek az ember projekt sikeréért. A sikerszó valójában a legrosszabb szó, ami ellenkezik az evangélium szellemiségével. Pontosan azért, mert nem kell semmit tenni, csak átengedni a minden hatót, aki amúgy is áthat mindent, csak meg kell neki engedni. Richard Rohr ferences szerzetes szavaival csak félre kellene állni a felém érkező Isten útjából. Aki Jézus útján halad, annak van igaza még akkor is, ha ez látszólag szembeszegülés a világ hangjával, mert ebben rejtőzik az igazi élet. Igazi élet, mert isteni élet. Az az ember, aki nem engedi át életében Istent, útjába áll Istennek, és saját üdvösségét, vagyis teljesére jutását kockáztatja. Állandóan tevékeny és zajong, keresztet farag, és felfeszít rá mindenkit, s így saját magát is, mert nem engedi át az Isten élet áramlását, ami az egyetlen lényeg. Minden más önáltatás, önaltatás, önámítás, félrevezetés, önbecsapás. Ha nem Krisztust keresem mindenben és mindenkiben, ha nem Krisztus a középpont, akkor csak beszélek róla szavaimmal, de távol vagyok tőle életemmel. Beszélek róla, de nem ő vele. Beszélek az útról, de nem járok rajta. Beszélek az igazságokról, és tanítom azokat, de nem igazodom az igazsághoz, s így elillan mellettem az élet. Jézus magára mutat. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ne nyugtalankodjék szívetek, bennem is higgyetek. Antal testvér kopog a mennyország kapujában. Belülről hall egy hangot, aki azt kérdezi tőle, ki az? Antal testvér vagyok, hangzik a válasz. Az ajtó azonban nem nyílik. Eltelik jó sok idő, és a testvér újra próbálkozik. Belülről újra hallja a hangot, aki ismét kilétére kérdez rá. Erre csak annyit válaszol, testvér vagyok. Az ajtó erre a válaszra sem nyílik. Eltelik ismét jó sok idő, és a testvér újra megpróbál bejutni. Az újra elhangzó ki vagy kérdésre most már csak annyit válaszol. Én te vagyok. A testvér ráébredt. Krisztusba kell beépülnie. Teljesen. A cél az atyával való egység Krisztusban. Amíg el nem jutok oda, hogy Krisztus lássam a másikban, addig még nem látom az atyát sem.
Én te vagyok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét 5. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. április 25-i adás ismétlését hallják, amelyben Marosi Balázs atya és a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia hívei a Jó Pásztor vasárnapjához kapcsolódóan a hivatástudatról beszélgetnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Mondhatjuk azt is, hogy egy nehéz, de mégis különleges témáról szeretnénk beszélgetni ebben a mai műsorban, hiszen az elmúlt napokban nagyon sokszor hallhattuk János evangéliumából a jó pásztor kifejezést, és sokféleképpen értelmezhetjük ezt az evangéliumi szakaszt. Az elmúlt vasárnapon arról hallottunk, hogy létezik a jó pásztor és a béres. A béres szóban benne van a bér, benne van az, hogy a béres az anyagi hasznot, az érdeket lesi, és félti a saját életét. A jó pásztor viszont az életét adja a juhokért. Talán ő is megkapja a fizetségét, sőt biztos, de számára az első a hivatásszerű munkavégzés. Az ő munkájának a mozgató rugója nem a vagyonszerzés, a haszonlesés, a pénzgyűjtés, hanem a hivatásszerű munkavégzés. És rögtön itt szeretnék megállni, és megkérdezni benneteket, hogy van-e különbség a bérközpontú és a hivatásszerűen végzett munka között? Szerintetek mind a ketten de dolgoztok, mind a ketten megfordultok emberek között, látjátok, hogy ki hogy működik, ki hogy dolgozik, láttatok már eddig életetekben is sok mindent, és jelenlegi munkátokban is tapasztalhattok sok-sok emberi hozzáállást, hogy ki hogy áll a munkához, ki hogy végzi a feladatait, és talán levonhatjuk a következtetéseket, hogy vajon amiről Jézus beszél, az a valóságban mennyire elkülöníthető, hogy azoknak a munkavégzés, akik csak a fizetségért teszik, amit tesznek, és azoknak a munkavégzés, akik hivatásszerűen végzik a munkájukat. Hogy látjátok ti ezt a civil munkákban, a civil munkahelyeteken? Van-e különbség ezek között a munkavégzések között?
Pont most ugye készülünk a ballagásra középiskolánkban, nekem végzős osztályom van, és ma búcsúztam a évfolyamon lévő egyik végzős osztálytól, és pont mondtam nekik, valahogy az jött, hogy válasszanak olyan hivatásunknak, amit szívből szeretnek, tehát ne azt, ahol rengeteg pénzt keresnek, és belehalnak lelkileg, hanem olyan foglalkozást válasszanak, ami tényleg hivatás, és akkor meg lesz mindenük. Én azt gondolom, hogy szét kell választani, és hogy meg kell találnunk azt a hivatást, azt a foglalkozást, amit igazán Isten nekünk szán, És akkor azt ugye szívből csináljuk, mert hogyha valamit tényleg szeretünk, akkor az egyértelmű, hogy az meglátszik a munkán, a munka minőségén és az életünkön is, mind a testi, mind a lelki, tehát mind fizikai síkon, mind lelki síkon mindenféleképpen.
Én azt tapasztalom, hogy a munkahelyemen azért nagyon lehet látni azt, hogy ki az, aki úgy tekint erre a munkahelyre, mint egy átmeneti állapot, van, aki csak egy megélhetési forrásnak gondolja, és azok, akik szerintem lelkiismeretesen dolgoznak, azok előbb vagy utóbb látni lehet azt, hogy minden nehézség ellenére is ott maradnak azon a munkahelyen, ahol éppen dolgoznak, és azt a munkakört, vagy azon a munkakörön kívül is még elvállalnak plusz feladatokat, vagy egyre több terhet tudnak magukkal cipelni. Ott, ahol ez nincs meg, és szerintem nem működik, a általunk lelkiismeretnek nevezett, szerintem pedig ugye a Szentléleknek a működése, az borzasztó nagy kínlódás és nagy nehézségeket okoz. Ezt nehéz egyébként szerintem kívülről is nézni, belülről pedig még borzasztóbb lehet megélni. És egyébként visszacsatolva, amit Kriszta mondott, igen, nagyon nehéz megtalálni a szerintem manapság a mai világban azoknak, akiknek nincs hite a saját hivatásukat. Úgyhogy szerintem ebben is nagyon sokat segít a hit.
És akkor újra álljunk meg ennél a gondolatnál, és nézzük meg egy kicsit, hogy ugye sokan hallgatják ezt a műsort, és rám velünk együtt gondolkodnak ezen, hogy én hogy végzem a munkámat, te hogy végzed a munkádat, ő hogy végzi a munkáját, hogy miben adhat többletet a hit? Hogy elhangzott ez, hogy sokat segít a hit, ugye a szívből végzett munka, és ott a jó pásztor evangéliumánál a hivatások vasárnapján is hallottuk ezt, ugye nem mindegy, hogy valaki béres vagy pásztor. Miben segít a hit? Ad-e valami többletet? És akkor most persze nagyon leegyszerűsítve, ti mind a ketten ugye hívő vallásos emberek vagytok, de alapvetően mind a ketten olyan közegben dolgoztok, aminek semmi köze nincs a valláshoz vagy a hithez. Hogy látjátok, ad-e valamit ebben a mondjuk így ateista tengerben, vagy Istentől távol lévők tengerében végzett munka, hiszen nektek azért a hétköznapokban nem olyan egyszerű, és nem olyan gördülékeny a hiteteket megélni, mert olyan környezetben vagytok, ahol ezt nem annyira értékelik, vagy nem annyira támogatják, vagy talán sokszor nem is veszik annyira szívesen.
Mindenféleképpen azt gondolom, hogy rengeteget ad, tehát nagyon sok gyümölcse van. Persze nekem is nagyon sok küzdelem önmagammal, de meg kellett tanuljam, hogy nem az a hiteles keresztény, aki tökéletes, hanem aki küzd önmagával, és ezeket a küzdelmeket felvállalja. És ugye én fel is vállalom ezeket a küzdelmeimet, mert vannak azért bőven, de ez rengeteget jelent a környezetemnek. Tehát érzem a megnyilvánulásaikon, azon, hogyha esetleg segítséget kérnek, ahogy oda jönnek hozzám. A gyerekeknek pedig mindenféleképpen rengeteget jelent. Tehát nekem nagyon fontosak a gyerekek, akiket tanítok, és mindig úgy vagyok vele, hogy prioritást élvez nálam a lelki élet. Tehát az, hogy lelkileg legyen felkészülve a gyerek, aki tőlünk kimegy az életre. Ne a teljesítménycentrikusság, mert ha az, hogy minél jobban teljesítsek, minél inkább megfeleljek a környezetemnek, az elvárásoknak, a tantárgyakban, a tanulásban, a teljesítményben, ahogy mondtam, akkor sajnos akkor válik lelketlenni a gyerekek munkája is, és akkor választanak maguknak olyan hivatás, itt a hivatás idézőjelbe, ami nem teszi őket boldoggá, aminek nem biztos, hogy olyan gyümölcsei lesznek, ami valóban táplálja mind lelkileg, mind testileg a környezetüket.
Szerintem az egyik legnehezebb dolog egyébként az, hogy elfogadni, hogy vannak nehézségek. Tehát, hogy nem minden fekete és fehér, tehát nem tudjuk ezt mi elválasztani akkor is, hogyha gyakorló vallásosak, vagy a hitünket megélőek vagyunk, hogy el kell fogadnunk azt, hogy jönnek a nehézségek, és a nehézségeket nem véletlenül kapjuk sohasem. De nyilván ennek az okát nem kell vizsgálnunk, vagy megnézhetjük, lehet, hogy rájövünk, lehet, hogy nem, de szerintem nem feltétlenül a mi feladatunk. Viszont az, hogy hogyan állunk egy-egy nehézséghez, hogyan tudjuk ezt felajánlani, hogyan tudunk ezért imádkozni, hogy túljussunk rajta, az sokkal fontosabb. És azt gondolom, hogy szerintem mind a kettőnk munkahelyén az, hogy mi hogy tudunk túllendülni egy dolgon, hogy tudunk küzdeni, mert igenis mindenki küzd nehézségekkel, hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, és esetleg a következő nehézségen hogyan tudunk túllendülni, az akár példaértékű is lehet. Nem feltétlenül biztos, hogy ez elsőre fog sikerülni, sőt, hát nyilván ez egy óriási tanulási folyamat, meg fejlődési lehetőség, de szerintem ez nagyon fontos a hit életben.
És hogy látjátok, hogy azok, akik körülvesznek benneteket, érzékelnek-e valamit abból, hogy nektek más a felfogásotok, hogy nektek más az élethez való hozzáállásotok, és milyen visszajelzést kaptok, esetleg azoktól, akik amúgy nem tudják rólatok annyira részletesen, hogy ti templomba jártok, vallásos emberek vagytok?
Nekem erről van egy konkrét visszajelzésem, és van egy olyan, amit ugye érzésekben kapok így meg. Az egyik, hogy volt egy kollégám, aki újonnan érkezett, már tapasztaltabb korú volt, és ő mondta, hogy bennem van valami más, mint a többiekben, valami különleges, és mondtam neki, hogy nem én, hanem igazából én vagyok a különleges, hanem az Isten látja bennem, legalábbis remélem, hogy szeretném, hogyha azt látná bennem, és őt látná bennem, és igazából mondta is, hogy ő is hívő, és nagyon-nagyon sokat beszélgettünk onnantól kezdve, nagyon-nagyon jó ember, és már ugyan nem kollégám, de tudom, hogy egy kis változás történt az életében, és nagyon örülök is annak, hogy Isten engem eszközként felhasznált az ő életében. Viszont én nem csak a saját életem, azért vannak még más hívő kollégáim is, akikkel szoktuk ezt beszélni, hogy van, akit kifejezetten idegesít az, hogy mi mondjuk könnyebben oldunk meg problémát, mert azt gondolom, ez olyan, mint a szentségi házasság, meg a polgári, úgymond házasság közti különbség, hogy az egyikbe Isten nélkül él egy pár, és lehet, hogy egymás társai, ugyanúgy, mint egy tanár, vagy akárki, lehet, hogy tényleg az a hivatása, de mivel Isten nélkül éli az életét, és ugye ez a pár is Isten nélkül éli az életét, az ő áldása nélkül, sokkal nehezebben lendülnek át problémákon, mint az a házas pár, aki gyakorlatilag szentségi házasságot kötött. Ott is vannak ugyanúgy problémák, de Istennel hárman élnek, és sokkal könnyebben oldanak meg dolgokat. Ezzel így vagyunk mi is. Tehát mi könnyebben átlendülünk a problémákon, és ezt biztos, hogy látják, mert Isten átvezet bennünket rajta. Viszont van, akit ez kifejezetten zavar, és azt gondolom, hogy a világ, amerre tart, az egyre inkább ezt mutatja, hogy nem igazán értik az emberek, hogy mi ez, és inkább az irigység az, ami dominál, mint az, hogy na, akkor én is megpróbálom, vagy beszélek vele, vagy bármivel mi segíteni szoktunk, meg kérünk is egymástól tanácsot, hál' Istennek a kollégáimmal, tehát én szerintem egy jó, viszonylag még jó légkörben dolgozhatok. Minek nagyon örülök, de sajnos az a gond, hogy egyre inkább vannak olyanok, és egyre többen, akik inkább irigyek, mint hogy azt mondják, hogy megpróbálják ők is ezt.
Két teljesen eltérő dolog, ugye jó pásztor és béres. Melyik a hasznosabb munkavégzés? Hogy látjátok, melyik munkának van nagyobb eredménye a mai világban? Annak, ami csak a bérezés alapú, hiszen rengeteget halljuk azt, hogy valaki oda megy dolgozni, ahol nagyon jól fizetnek. Ahol nem fizetnek jól, oda nem, vagy ott nem akar senki munkát vállalni, de mégis vannak olyan munkák, ahol ugyan nem fizetnek jól, de anélkül, a munka nélkül nem működhetne ez a világ, nem működhetne a világnak a rendszere. Szerintetek melyik hatékony, ahol csak a bérezést nézik, vagy ahol hivatástudattal dolgoznak?
Hát attól függ, hogy mit értesz hatékonyság alatt.
Hát igazából a motivációt, hogy hol nagyobb a motiváció, vagy minek van eredménye, nagyobb eredménye.
Hát nyilván ott, ahol a pásztorként működik, tehát ahol a hivatástudat is megvan, de ha azt kérdezed, hogy a mai világban mi az elfogadottabb, akkor nyilván az, ahol a béresek dolgoznak. Hát ugye itt ma mindenki pénzről beszél, állandó jelleggel is, ugye ez motiválja nagy részt az embereket, és nyilván mindenkinek szüksége van a létfenntartásához, meg az alapvető szükségletei kielégítéséhez a pénzre, de ez nem elég. Tehát azért minden ember kap olyan jeleket a Jóistentől, szerintem mindenki életében történnek olyan események, amikor rávilágítanak arra, hogy a pénz az édeskevés bizonyos helyzetben. És akkor jön a kétségbeesés, és jó esetben a Jóisten felé fordulnak, rossz esetben meg minden másba kapaszkodnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, hát egyre több jó pásztorra lenne szükség, és egyre több, hát egy kicsit ellenálló emberre, hogy ezt a béres felfogást, ezt egy kicsit háttérbe szorítsuk.
Én is így látom, hogy Timi mondta, hogy a béresség úgymond az a mai világnak az egyik példaképe. vagy egy példája, viszont a jó pásztor az nekünk hívőknek mindenféleképpen feladatunk, hogy azok legyünk, és én azt gondolom, hogy mondtam az elején is, hogyha hivatásszerűen, tehát tényleg azt választjuk, amit Isten nekünk ad, és nem törődünk a bérezéssel, a pénzzel, akkor mindenünk megvan. Gyakorlatilag úgy teljes az életünk.
És hogy látjátok, hogy aki eldönti, elhatározza, hogy ő tényleg igazi hivatástudattal akar dolgozni, nyilván nem biztos, hogy ezt rögtön megbecsülik, mert azért sok munkahelyről halljuk, hogy előnyben részesítik azokat, akik csalnak, akik képesek arra, hogy belemenjenek lopásokba, akik hajlamosak arra, hogy belemenjenek olyan ügyekbe, ahol csúsztatni kell, ahol nem kell őszintének lenni, ahol az érdek megkívánjai is esetleg hazudni kell, el kell sinkófálni dolgokat. Ugye azért sokkal több előnyt lehet szerezni, és azt mondja valaki, hogy hát ő inkább okos lesz, és ő is belemegy ezekbe a játékokba, és nem fog ott szenteskedni, meg nem tudom én mit csinálni, és nagyon sok hívő ember is sajnos a templomba hívő, aztán kint a munkahelyen meg hát éli a maga világát, és csal, mint a többiek, játszik a pénzekkel, az árakkal, a dolgokkal, úgyhogy a saját érdeke növekedjen. De mi van azokkal, akik eldöntik, hogy ők mégis becsületesen akarnak dolgozni, nem akarnak csúsztatni, nem akarnak hazudni, nem akarnak csalni? Ugye az ilyen embereket nagyon sokszor lenézik, vagy kinézik egy-egy munkahelyen, és azt mondják, hogy szent fazék, meg hát miért nem úgy csinálja, mint a többi, esetleg kigúnyolják, és azt mondják, hogy hát így van, ő marad hátrányban, és tényleg sokan azt érzik, hogy hátrányba kerülnek emiatt, hogy nem csalnak, nem hazudnak. Mi van ezekkel az emberekkel, vagy mikor térül meg a hivatásszerűen végzett munka?
Hát szerintem legkésőbb, vagy leghamarabb a nézőpont kérdése az utunk végén. Tehát nyilván mindannyian a mennyországba készülünk, és szerintem ez alapvető feladat, hogy az itteni életünkben is úgy éljünk, hogy az a jó Istennek tetszen. Tehát én szerintem, hogy az, hogy valaki feladatot kap, vagy valaki megtalálja a hivatását, az biztos, hogy nagyon-nagyon sok nehézséggel jár. És pont amiről beszéltünk az előbb, tehát a mai világunk erre nem befogadó. És nagyon nagy kitartás kell szerintem hozzá, de ebben meg nagyon sok segítséget ad a Jóisten.
Igazából én úgy gondolom, hogy akkor az üdvösségre jutunk meg, hát ugye mondod, hogy ha valakit kiközösítenek emiatt, hogy igazából Jézusért szenvedünk, ha úgy van, tehát nem az embereknek kell megfelelni, hanem Istennek és az ő parancsolatainak, és akkor így igazából megtérül azonnal szerintem. Én biztos vagyok benne, ezek kincsek, amiket gyűjtögetünk a mennybe.
Hát ugyanakkor ugye ezt minden nap megélni borzasztó nehéz. És ezért kell nagyon nagy kitartás, de aki szerintem elindul ezen az úton, és kitartó, tényleg kitartó, annak meg fog ezt érülni. Tehát észre fogja venni az élete során, hogy azért mindig-mindig kap segítséget. Csak figyelni kell.
Hát nem véletlenül mondja Jézus, ugye, amikor azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha miattam üldöznek, vagy szidalmaznak benneteket, ugye? És valahol ebben ráérik a boldogság, hogy az, aki tisztában van azzal, hogy ő Istennek megfelel, hogy ő Istennek tetsző életet él, az minden emberi megpróbáltatás ellenére is boldog, mert tudja, és tudjuk azt, hogy elsősorban nem embereknek tartozunk mi beszámolóval, nem embereknek kell megfelelnünk, hanem Istennek kell megfelelnünk, mert persze embereknek is, egy főnöknek, egy előjárónak nyilván meg kell valamilyen szinten felelnünk, mert mindannyiunknak vannak főnökei a munkahelyeken, az életben persze természetes, és vannak szabályok, amelyeket be kell tartanunk, és itt egyáltalán nem erről van szó, hogy rúgjuk fel a szabályokat, ugyanakkor a lelkiismeretünk ellen soha nem tehetünk, vagy nem cselekedhetünk, és ez az egyháznak az egyik alapvető erkölcsi tanítása, hogy az ember nem tehet olyat, ami a lelkiismeretének a szavával ellenkezik, ami az erkölcsi törvényekkel ellenkezik. Tehát akkor vagyok igazán szabad, hogyha akár megpróbáltatások árán is, de vállalom az erkölcsi normáknak megfelelő döntéseket. Tehát ha én tudom, hogy az Istennek kell megfelelnem, és az Isten előtt el kell számolnom az életemről, a cselekedeteimről, a gondolkodásmódomról, akkor természetesen megpróbálok úgy cselekedni és olyan életet élni, ami Istennek kedves. És tudom, hogy a bűn nem kedves Istennek. És éppen ezért, amikor olyan helyzetben vagyok, nem a bűnt választom, hanem az igazságot választom. Azt az utat választom, ami Isten szerint, az ő tanítása szerint járható. És ez nagyon fontos, de ebben szükségünk van a lélek vezetésére. Nagyon fontos. Ugye a jó pásztor vasárnaphoz kapcsolódik az, amikor Jézus azt mondja, hogy juhaim ismernek engem, hogy az ő hangját ismerik azok, akik követik őt. És itt nagyon fontos ez a hang, és ez a léleknek a vezetése, a szent lélek hangja, az Isten hangja bennünk. Az Isten hangja, ami felismerhető, de nem könnyű. Hogyan ismerhetjük fel az életünkben az Isten hangját? Azt mondja Jézus, hogy juhaim ismernek engem, hallgatnak szavamra. Hogyan ismerjük fel az ő hangját? Egy-egy ilyen nehéz helyzetben, munkában, feladatokban, főleg a kísértésekben, hogyan tudjuk, hogy melyik, vagy hogyan ismerjük fel, hogy melyik Jézus hangja? Egy-egy ilyen szituációban, amikor nehéz döntést kell hozni, vagy amikor mások kényszerítenek olyan helyzetben, ami esetleg nem túl erkölcsös, vagy nem túl Istennek tetsző.
Szerintem három pillére van ennek. Az egyik, kérni minden nap a megkülönböztetés lelkét, a másik, hogy olvassuk minden nap a Szentírást, és hogy legyen pont ez az, hogyha olvasunk és elmélkedünk róla, vagy gondolkodunk róla, akkor kialakul a belsünkben egy olyan csendes tér, amiben mindig vissza tudunk térni, ha akarunk. Ezt gyakorolni kell, ezt én is megmondom őszintén, gyakorlom, mert nagyon nagy szükségem van rá a munkahelyemen. Éppen ezért mindig fontos, hogyha bármilyen problémánk van, akkor a csendbe vissza tudjunk valahogy térni. Tehát, hogy akármilyen zaj van körülöttem is a tanáriban, akkor le tudok csendesedni belül. Tehát lehet, hogy kívül zaj van, de meg tudom magamban találni Istent. És ez egy nagyon nagy ajándék, és én ezért nagyon hálás vagyok, de nagyon sokat gyakoroltam.
Fontos az, hogy meg tudjunk állni. Tehát amit Krista mond, ugye a hozott csendhez azért szükség van arra is, hogy meg tudjunk állni, és ne hozzunk hirtelen döntéseket. Nekem például ez egy óriási feladat volt, ez gyakorolni a türelmet is, azt, hogy ne hirtelen válaszoljak, hirtelen hozzak meg olyan döntéseket, amikben éreztem, hogy megállt kéne parancsolni magamnak. Úgyhogy szerintem ez is egy nagy feladat, hogy valaki megfelelően tudjon döntéseket hozni ilyen helyzetben.
Igen, hát Jézus ezt ugye külön ki is emeli, hogy ugye az atyának az ismerete az atya bölcsességének, ugye, és a másik az ugye a bizalom, ami a pásztorba vetett bizalom, tehát a bölcsesség és a bizalom, ez nagyon fontos, és az, amit Krista is mondott, és az, amit Timi is megfogalmazott, ugye mindannyiunk számára ez egy tanúságtétel is ugye ebben a műsorban legtöbbször, amiket itt elmondunk, vagy az életünkből veszünk, hogy itt nem arról beszélünk, hogy nekünk minden olyan jól megy, hanem az, hogy mire tanít Jézus, és hogyan próbáljuk ezt megélni, és hát halljuk azt, hogy mindenhol ott van a küzdelem, és mindenhol ott van a megpróbáltatás, ott van a kísértés, ott van a veszély, hogy eltérhetünk könnyen ezekről az utakról, de mégis, hogyha a jó pásztor hangját igyekszünk megkeresni, kutatni, fürkészni, akkor ez a hang segíthet bennünket, hogy az úton maradjunk, segíthet bennünket, hogy a helyes úton maradjunk, és ami biztos, hogy a jó pásztor soha nem vezeti a nyájat szakadékba. A jó pásztor soha nem távolít el egymástól, a jó pásztor soha nem megosztó, hanem a jó pásztor mindig egységet képez, szeretett közösséget. És mindazok, akik úgy lépnek fel a világunkban, hogy megosztják a világot, megosztják az embereket, szétválasztják, ugye szétzavarják, ahogy Jézus mondja a bárányokat, azok nem jó pásztorok. Egyértelműen látjuk, hogy nem jó pásztorok azok, akik szétzavarják, egymással szembefordítják és megosztják a nyájat, hanem az a jó pásztor, aki egységet alkot, egy nyájat. Olyan szépen szoktuk imádkozni, ugye első pénteken a felajánló imádságban, hogy egy nyáj lesz és egy pásztor. És ez mindig nagyon fontos Jézusnál, hogy egységet alkosson. Amikor a 99-ről és az egy elkoborult bárányról beszél, nem azt mondja, hogy ilyettében akkor szétzavarja a többi 99-et, hanem elmegy, és megkeresi azt az egyet, és visszaviszi, hogy a nyáj teljes legyen, hogy ne legyen még jelesem a megosztottságnak, jelesem a szétzavarásnak, az eltévejedésnek, hanem megmaradjon a nyájnak az egysége, mert ez az egység biztosítja azt, hogy a nyáj a helyes úton haladjon a pásztor után. És ez a pásztor az élete árán is megy, és megkeresi az elveszettet, és Jézus ma is ezt teszi, és ebben próbál bennünket apostolokként, mondjuk így csúnyán felhasználni, de igazából nem is jó ez a szó, talán az, hogy meghívni. Hogy legyünk a világban az ő apostolai, a munkahelyünkön, a családban, az iskolában, a tanulásban, a feladataink végzésében, az emberi kapcsolatainkban, legyünk jó pásztorok, hiteles emberek, olyanok, akik a munkájukat hivatásszerűen végzik, akik nem bérezés alapúan, nem profitorientáltan dolgoznak, hanem valóban hittel, odaadással, őszinte hivatástudattal, és higgyük el, ez a tanúságtétel többet ér minden szónál, hogyha megtapasztalják, látják az emberek, a munkatársaink, a szomszédaink, a barátaink, hogy ránk lehet számítani bennünk, meg lehet bízni, hogy becsületesek vagyunk, őszinték vagyunk, jó szándékok vagyunk. Ettől nagyobb ajándék nincs, amit adhatunk egymásnak. A jó Isten tegye teljessé mindannyiunkban a jó pásztor szeretetét, hogy bizalommal járjunk az élet világosságában, és megtaláljuk azt a bőséget, azt a nagybetűs életet, amit Jézus kíván azoknak, akik őt követik. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Kolesár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a Kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri hangverseny sorozatának záró koncertjeiről beszélgetünk. Ezt követően a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtára által meghirdetett Hahó könyvtársak elnevezésű olvasás népszerűsítő versenyről kérdezzük a szervezőket. Végül pedig a három világhírű magyar származású fotóművész Robert Kapa, André Kertész és Moholy Nagy László életmű kiállítására invitáljuk Önöket. Rövid ajánlunkban Gulyás Gábort, a Mindhárom című kiállítás kurátorát hallják.
Magyarországon talán tudjuk azt is, hogy ők magyarok vagy magyar származásúak, Magyarországon szocializálódtak, itt végezték az iskoláikat. Valóban amerikai állampolgárként halt meg mind a három alkotó, de magyarként születtek. De mondjuk az USA-ban erről nagyon-nagyon kevés embernek van információja, hogy ők, nekik milyen magyar kötődésük van. Tehát, hogy elkönyveltük őket magyarnak.
Egy órakor megismételjük a regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődő Múltunk pillérei című egyháztörténelmi sorozatunkban Nagy Lucsai Orbán egri püspökről Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most ajánlunkat hallják.
Az életműve azt mutatja, hogy nem csak hogy művelt volt, hanem ráadásul még mecénás is, tehát olyan valaki, aki szerette ezeket a dolgokat, és ő maga is támogatta azokat, akik a művészettel, a kultúrával foglalkoznak. Most, hogy kimondottan a teológiai műveltsége mekkora volt, azt nem tudjuk pontosan. Tehát erről nem maradt fönn semmiféle adatunk, hogy hogy teológiát hol tanult volna. Sőt, még az is bizonytalan, hogy igazából mikor lépett egyházi pályára.
4 órakor zenei összeállításunkat sugározzuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak: Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Német Tamás, Papi Edikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus így beszélt a farizeusokhoz: Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolva és rabló. Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Olvasom a János evangéliumban. A mi világunk, amelyben mindinkább nagyobb szerepet játszik a technika és a városiasodás, mintha már nem lenne eléggé fogékony a pásztor életből vett képek iránt. Jézus képei és hasonlatai azonban olyan elemi erejűek és olyan mély tartalmúak, hogy tudjuk, mi a mondani valójuk. Mindegyikünknek van élettere, ahol felelősséget kell vállalnunk, emberek tartoznak hozzánk, akikről gondoskodnunk, akikért élnünk és akiket szolgálnunk kell szeretetben. Ez a jó pásztor szellem. Az egyház nem ok nélkül alkalmazza a pásztor képét vezetőire. Ez nem csak, hogy beilleszkedik az evangélium vonalába, mert Jézus a jó pásztor, hanem az élet egyházi valóságának is megfelel. A pásztor szerepe elsősorban nem az, hogy kormányozza a nyájat, vagy az élen álljon, hanem hogy összegyűjtse, együtt tartsa, egységgé tegye. Urunk, értünk emberekért történő gondoskodásodat a Szentírás könyvében, mindig a jó pásztor képében olvashatjuk. Ez a gondviselés nem a mi tehetetlenségünket mutatja, hanem a te szeretetedet, meg a mi benned való biztonságunkat és védettségünket. Add, hogy mindig tapasztaljuk, mennyire szeretsz minket, de a mi szeretetünket is tedd erőssé és nagylelkűvé, a te szeretetedhez hasonlóvá.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt. előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak